Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk. Ez már az augusztus és a Millás reggeli. Itt Gede Balázzsal.
És Kántor Endrével. Hát ez az augusztus, ez olyan, igen, ez a, igen, pardon, bocsánat.
Nem, semmi, ezt is el akartam mondani. Na, hol szólunk? Hát aki a rádióban hallgat, az tudja.
Nem. Nyugodtan.
A 90.9 ez Jazzy Rádióban.
Ahol tudnák, lehet, hogy csak az van kiírva, hogy...
Igen.
Egy. Vagy nem
az tudom. Egyes csatornán, igen, az autóban, igen, ami igen. Be van állítva, az egyes. Memory egy.
Nos, hát igen, augusztus második. Az a bajom az augusztussal, hiába másodika, de augusztus. Tehát ez a neve, az meg a már a nyárvégi.
Naj,
a nyárvégi az ilyen, jön az ősz, és itt a karácsony.
Ne. Ismerek valakit, aki nagyon közel áll hozzám, az oldalbordám, és ugyanezeket szoktam mondani, és én meg mindig azt mondom, hogy itt van még a nyárnak egy nagyon jó hónapja.
Persze.
Egy egész hónap.
De a karácsony is mindjárt. Na.
Te kereskedelemből jöttél, nem?
Igen.
Oké. Okay.
Előtte még a füzet akció, várjál. Na, fél hét múlt 2 perccel, úgyhogy nagyon korán elindultunk, majdnem. 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Itt megnézzük.
Nagyon sok információ jött, D-kartársét külön várom, mert képzeld el, hogy személyesen is találkoztam vele.
Tényleg? Végre?
Bemutatkozott, és beszélgettünk egy picit a különböző útinformációkról, és kis gyermekével együtt vett részt a Paloznaki Jazz Picnic-en, és ott is ismerkedtünk meg.
Vagy milyen kartárs a kicsike?
Kis cica.
Kis cica. Akkor nem kártárs.
Vagy lehet, hogy nem, lehet, hogy kis cica a
nem,
kedves
a kis
párja.
Cica a párja.
A párja, igen, igazad van.
Igen,
így van.
Igen.
Szóval ilyen állandó és törzs hallgatók
óriási.
Kal dzsemborisztam egyébként. Volt más hallgató is, aki üdvözölt titeket, és Ács Gábornak a sporttársa, vele is többször találkoztam.
Aha.
Azt mondta, hogy aki tájfutó, az rossz ember nem lehet. Mondtam, hogy hát a kivétel erősíti a szabályt, de majd fejlődik Ács kollega.
Hát keresztül a D-kartás lehet, hogy pihenni ezt,
még
a,
pihen.
Igen, ezt a hétvégét.
Hát tegnap ugye nem volt egyszerű visszatérni
igen.
A Balaton környékéről, aki elkezdett az esőtől, vihartól menekülni, az beleszaladt az M0-áson a két balesetbe, ami miatt gyakorlatilag visszadugult az egész az M7-esig, és már lépésbe lehetett haladni.
Ja, hogy ott baleset volt,
hát,
aha.
Igen.
Nekem is a kisebbik fiam jött föl Balatonról, és néztem, hogy
tragédia
elég
volt.
Délután indultak, de szerencsére nem estek bele, viszont amikor ránéztem a Waze-re, akkor láttam, hogy a nullás az botrányosan nézett ki, tehát a hótvörös volt, majdnem az egész déli ív.
Hát ugye vannak ott a felújítások, ami egyébként is nehezíti ezt a szituációt, de most még baleset is volt. De majd meglátjuk, hogy ma mi a helyzet. Hát közlekedési infót azt nyugodtan küldhetek.
Egyelőre Papalő írt, tehát a 4 óra 6 perces
az bicikli,
és 4 óra 6 perckor nyilván nagyon lehetett menni. Írja is, hogy Morgan mindjárt havazik kartársak, ugye?
16 fok volt.
Igen.
Az nagyon jó, mert a lakásban így 25 és fél fok volt.
A lakásban nagyon jó volt, viszont nagyon gondolkodtam, hogy reális-e pólóba meg rövidgatjába indulni, vagy legalább egy pulcsit nem kéne fölvenni, de az már jó friss volt végül is, és hát bízhatunk abban, hogy azért a nap folyamán ez majd jobb lesz. Na, szóval azt írja még Löpapa, hogy tehát Morgan mindjárt havazik kartársak, tűdet itt a város, a klinikák, na meg az ülői körút élhető, de ugye a Blahat súnya Úgyhogy ez már reggel 4 óra 6 perckor volt.
Várjuk nagyon szépen köszönjük.
M-kartás, bocsánat, tényleg M-kartás.
Na, látod?
Igen,
megvan.
Igen.
M-kartás még
pihen. Fert Gábor is, többen is tudják, hogy...
Tudják, hogy hívják.
Na, de hétfő reggel, bocsánat, de még nem bánunk.
És akkor nézzük, azt mondja, hogy boldog névnapot kívánunk minden kedves Lehel nevű hallgatónknak, az Alfonzináknak, az Alfonzoknak, a Szerénuszoknak és a Regősöknek is.
Meg az Özsébeknek.
Özséb, ne felejtsük el.
Így van. Miák és miettek és miettek is ünnepelnek. Na, az események közül 1990-ben ezen a napon augusztus 2-án rohant le Irak Kuvaitot, és ezzel megkezdődött az első öbölháború. Ennek tehát már 31 éve.
És természetesen az olajról szólt minden, de egyébként forrong a hangulat most megint az amerikaiak, irániak között folyamatosan. Minden esetre, majd beszélünk szerintem erről, hiszen ha már így előre rohanhatok a 8 órás blokkhoz, jubileumi adásunk lesz Adóvilág rovatunkban. 250. alkalommal tartjuk meg Adóvilág rovatunkat, úgyhogy ebben is egy picit arról beszélünk, hogy milyen post-covid adótrendek vannak, meg hát egyáltalán milyen a post-covid, hogyha lehet posztnak nevezni, a geopolitika legforróbb gócpontok mik, tehát egy kis összefoglaló jellegű adóvilág rovat lesz majd. Na, azt mondja, hogy híres születésnaposok, 1932-ben született Peter O'Toole, ír származású brit színész, akinek hát rengeteg
minden. Zorábiai Lőrinc.
Hát többek között.
Hát de gondolom, ha elsőre talán
az biztos, hogy beugrik, igen. Óriási.
De hát volt egy csomó.
De hát nagyon, így van, nagyon sok pályafutása az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú lista. Na, azt mondja, hogy híres születésnaposok, még Wes Craven, amerikai horrorfilmrendező, és ezen a napon született, szerintem az ő nevét is sokan tudjuk. Rémálom az Elm utcában például Wes Craven, ugye, vagy a Sikoly sorozat.
Sikoly,
azt mindenki ismeri. Úgyhogy... neki, ő egyébként 2015-ben hunyt el, és hát Farkas Bertalan, magyar repülőtiszt, űrhajós 1949, szerintem az ő szavait sokan figyeljük a legutóbbi bejelentés után, úgyhogy 2025-ben ismét
magyar űrhajós, sőt, lehet,
gyors fehér zöldre festjük a holdat.
Lehet, hogy kettő úgyhogy, is lesz, igen. Úgyhogy várjuk. Nos, hát ilyen rövidke a lista?
Ilyen rövidke, akiket én kiszemeltem. Hát ki nevezhetünk még, vagy hát lehet még nagyon, természetesen rengeteg fontos, okos, híres ember született ezen a napon, de hát én rájuk gondoltam elsősorban.
Jó, akkor viszont, ha csak ekkora, akkor elmondjuk még egyszer az elérhetőségünket, 0630 20 10 909, SMS, WhatsApp, Viber számunk ez, és ide várunk természetesen útinformációt, meg mindenfélét. Akkor most zenélünk szerintem.
Zenélünk. Ugye? Jó, oké, okay, Ullmann Mónika, magyar színművésznő is. Ezen a napon született, abszolút boldog születésnapot kívánunk
abszolút neki.
Abszolút
boldogat.
Abszolút.
Igen, és most látom Agárdi Gábor, Kossuth Díjas.
Ja, tényleg. Na jó, őt kihagytam, ez igazából.
Színésze, nemzetszínésze, 1922-es. Azért még itt lehetne mazsolázni,
jól
de
van,
szerintem
van,
most már
van.
Akkor zenéljünk egyet, és utána jövünk vissza.
Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu.
Na nézzük, mit írnak nekünk a lapok, miről szól. Hát a nemzetközi sajtót átböngészve van egy jó pár komoly történet. Ausztráliában egyre komolyabban terjed a delta variáns, és ugye új karantén szabályok vannak, például Brisbane-ben is, tehát Queenslandben és környékén, abban az egész államban lezárások vannak, és Sydney utcáin katonák vannak, megpróbálják az ausztrálokat rábírni arra, hogy tényleg tartsák be a karantén szabályokat, és meghosszabbították Brisbane-ben is a lezárásokat. Ez van a Reutersen vezető sztorinak. Egy szintén ausztrál, vagy legalábbis ausztrál szállal is rendelkező történet Úgy tűnik, hogy írja a Bloomberg, hogy a Square az Afterpay-t vásárolná meg 29 milliárd dollárért, mégpedig azért, hogy egy picit frissítsen a felhasználói bázisán, és fiatalabbakat érjen el. Úgyhogy ez egy ilyen mega felvásárlás egyelőre, tehát a 29 milliárd dolláros bejelentés nyilván befolyásolni fogja az árfolyamát a történetnek. A Robin Hoodos történetet azt láttad, vagy beszéljünk majd
mi
róla?
Mi történt ott?
Ott volt egy IPO.
Ja, igen, igen, igen. Vagyis azt nem követtem, hogy az most van, hanem korábban követtem.
Jó, akkor majd ránézek, hogy mi jó, van, mert itt a Bloombergen ugye dobálja föl az összes ilyen piaci híreket. Na, ezeket láttam én a nemzetközi sajtóban, vagy főleg ezek voltak érdekesek.
A napi.hu az a napelemekkel foglalkozik. Ugye arról volt szó, hogy július 1-től átalakítják az elszámolási rendszert, a háztartási, vagy háztáji napelemes rendszereknél ezt a szaldó elszámolást bruttóra. Így a tavaly október óta berangozott rendszer szereplői kicsit becsapva érzik magukat, ugyanis méretes roham indult, hogy jaj, megváltozik a rendszer, volt nagy kapkodás, erre semmi, tehát nyugodtan lett volna idejük telepítgetni, meg beruházni. És ugye bomba biztosnak tűnt, hogy hamarosan érvényét veszti. Az a logika, hogy a háztáji napenergiás termelők a pillanatnyi áramfölöslegüket ingyen tárolják a hálózaton, és azt a majdani fogyasztási igényeik függvényében bármikor szintén ingyenesen visszavételezhetik. Na, ezt azt is megértette, ugye, hogy az aranykornak ezzel vége lesz, aki nem egészen értette meg, hogy pontosan mi ez a bruttó elszámolás, és ezért aztán beindult egy nagy hajsza, de hát, hogy egyáltalán mi történt, mi várható, azt egy szép nagy cikkben összefoglalta a napi.hu, úgyhogy aki érdekelt, vagy csak pusztán érdeklődik a napelemes rendszerek és annak elszámolásai iránt, azt a napi.hu-t böngészgesse ma reggel.
Ja, közben nézem, hogy az a BBC-n is szerepel az Afterpay történet. Azért érdekes egyébként, mert a Square ugye az egy digitális ilyen fizetési platform, amit a Jack Dorsey hozott létre, aki a Twitternek a társalapítója, és Ausztráliának a legnagyobb ilyen jellegű felvásárlása lesz közel 30 milliárd dolláros deal, és úgy tűnik, hogy az Afterpay részvényeire egy 30%-os prémium. Legalábbis a pénteki záróárnak a záróárat tekintve 30%-kal többet ígér, tehát a Square az Afterpay-ért, úgy ahogy van. Úgyhogy így biztos, hogy jó lesz a sztori, legalábbis tőzsdeileg.
Az M4.hu az autógyárakról ír, méghozzá hazaiakról. Magyar autógyárak van, aki a kényszerhelyzetből kovácsol erényt, és hát már bevezető is erős felütéssel indul, mert hogy az iparági forrásaik szerint a lapnak a csiphiány mellett a járműiparban más alapanyagok és alkatrészek esetében is lehetnek ellátási problémák a vállalatoknak, emellett a logisztikai nehézségekre és a járvány esetleges újabb hullámára is félszemmel figyelniük kell. Ennek ellenére a nagy hazai gyártókat a nyári karbantartási munkákat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végzik el, tehát a leállások azok nagyjából azt hiszem ide esnek ugye az augusztusi hónapra. Úgyhogy ez, erről lehet az m4.hu-n olvasni, a portfolio.hu arról hogy mit gondol a Biden kormány Magyarországról, a nagykövetet.
És arról cikket kell írni?
Igen.
Várjál meg. Röviden és tömören és velősen.
Nem, ez nagyon hosszú.
Hosszú. Hosszan részletezi. Biztos, hogy Mark Dillard, hét előtt ezt hétfőn így el kell mondani az embereknek?
Persze.
Jó.
Mark Dillard, az Amerikai Egyesült Államok úgyhívő nagykövete a portfóliónak adott interjút, úgyhogy ez szerintem érdekes lesz, és érdemes elolvasni. Mi van még?
Egy kis olimpia, biztos, hogy láttátok, de ha nem, akkor nagyon sok érdekes dolog történt, de az egyik, a hivatalos Twitter oldala az olimpiának a magyar atléta sportszerűségét emelte ki. Kozák Luca, ugye a döntőbe jutásért versenyzett 100 méteres gátfutás elődöntőjében, de nem ért célba, elakadt ugye a táv felénél, és aztán a hetedik gát megállította végül, csalódottságában sírva fakadt, mert hogy a futam előtt abban bízott, hogy meg lesz a döntő, majd észrevette a mögötte lévő jamaikai Yannick Thompsont, aki szintén feladni kényszerült a futamot, mert ő is nagyot esett a gátban, aki mögötte nem is tudott fölkelni, ült a földön, és ő is sírt. Oda ment a földön fekvő jamaikai atlétához, miközben még maga is könnyezett, és felsegítette, együtt mentek utána le, sétáltak le a pályáról nagy taps kísérletében. Azt volt a hivatalos szöveg az olimpia Twitter oldalán, hogy ez az, amiről az olimpia szól. Úgyhogy többek között, de voltak nagyon klassz pillanatok a tegnapi olimpiában, úgyhogy olimpián, úgyhogy tegnap a hétvégén. Úgyhogy érdemes odafigyelni erre is.
24.hu-n magamra ismertem. Az a cím, ahogy öregszik a magyar, úgy hízik.
De te nem hízol.
De.
Dehogy is. Ilyen amplitúdóid vannak.
De nem, mint egy rendes bikapiac.
Folyamatosan hízol?
Igen, mindig följem. Hát most lehet, hogy
a... Slankit, a fekete slankit. A
fekete slankit, meg most azért, hogy úszok, meg minden. Úgyhogy nem annyira rossz most a helyzet, de tényleg, mint egy jól trendelő piac. Mindig magasabb csúcsok, mindig magasabb mélypontok. És ez így megy évről évre, és már a csúcs az 91 volt legutóbb.
Ugye az ilyen ezüst hátúaknak, mint mi, ez már jól áll.
Abszolút, igen.
Ez kötelező.
Ezzel vigasztaldom én is, hogy az őszülés, meg a pocak, meg a ilyeneket mondanak, de hát ezt ott kihiszi el, hogy ez jól áll.
Jó.
Na zenézünk, mindegy, 24.hu-n egyébként erről az elhízásos dolgról lehet olvasni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Menőbbek voltunk, mint Európa, mert hogy európai piacok becsúsztak a mínuszos tartományba, majd elmondod, viszont a budapesti értéktőzsde az egészen komolyan tudott emelkedni. Sőt, tehát a komolysága abból eredt, hogy háromnapos rally volt így a hét második felében. A pénteki az 7%-os emelkedéssel zárult, 48.610 ponton, ez 325 pontos emelkedésnek felel meg. És ami nagyon ment, ami húzott a négy vezető közül, az most a Richter volt, 160 forinttal, közel 2%-kal emelkedett 8300 forintra. Így gyanítom, hogy az tehetett igen jót, ugye egyrészt, mert túl volt egy méretesebb korrekción a Richter árfolyama, ugye többször faggattuk a szakértőinket, hogy mi van a mögött, le van-e esetleg valami funda probléma, hogy így esik, de hát azért az elmúlt időszaknak egy igen jó szereplő papírja volt a Richter, úgyhogy abban maradtunk, hogy csak úgy korrigál simán. Na most így érkezett meg egy olyan hír az amerikai partner cégétől, aki a Vrijlart forgalmazza, hogy nagyon erős számokat hozott. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy ez majd megjelenik a Richter gyors jelentésében, és ez igen jó negyedévet fog hozni, és épp ezért rá is ugrottak a befektetők a papírra. Ennek köszönhető a 2%-os emelkedés. Aztán a Magyar Telekom az 1 forinttal, 1/4%-kal 428 forintra esett, az OTP is csökkent 10 forinttal, 16.310 forintra, és a MOL az, ami még tudott emelkedni, 2.410 forintig, ez 26 forintos, 1,1%-os többlet. Úgyhogy a vezetők így muzsikáltak, a kisebb papírokat tömörítő index, a Bumix az 1,6 pontos emelkedéssel zárt, tehát ez százalékban 0,4%-os elmozdulás, úgyhogy maradjunk a plusz nullánál az ő esetében.
Hát Európa azért csúszott meg, mert nem olyan lett a gyors jelentéseknek a vége, vagy a végeredménye, mint amire számítottak sokan, tehát a fókuszban a gyors jelentések voltak. Elég komoly papírok, vagy hát cégek jelentettek. Pénteken azt mondja, hogy BNP Paribas, Renault, Air France, KLM, IAG, tehát ezek a nagy pénteki jelentők, és nagyjából ugyanolyanok voltak, mert hogy abban a szempontból ugyanolyanok voltak, hogy a BNP Paribas 26%-os éves emelkedést jelentett a netto profitban a második negyed évben, ezzel majdnem 3 milliárd euró lett a profitja, a bevétele, és ez meghaladta a piac várakozásait, viszont 1,2%-ot csúszott vissza. Mert voltak aggasztó jelek. A Renault-val egyébként hasonló történt, de volt L'Oréal, aztán Unicredit, vagy pedig itt van ez a brit cég, biztosító cég, az Intertek, 8%-os esést szenvedett el a gyors jelentése után. Egyébként az Unicredit 3,1%-os pluszt hozott össze pénteken, tehát ő volt az egyik szembe menő a trenddel. Nála nagyon erős második negyedéves gyors jelentés volt. Szóval alapvetően ez volt az európai piacokon, és így aztán 0,6%-os mínuszban zárt a FTSE 100-as, szintén 0,6%-os mínuszban a DAX-li. És hogyha megnézzük, hogy Amerikában mi volt, hát ott sem volt jó a hangulat, 0,5%-os Dow Jones mínusz, 0,7%-os Nasdaq mínusz, és szintén 0,5% az S&P 500-ban lefele. A nagy cégek közül a Ford 3%-ot esett, a Caterpillar 2,7%-ot, az ExxonMobil 2,3%-ot, és mi van a General Electric-kel?
Én nem tudom.
Atya úristen.
Mit csinált?
Milyen 87%?
Milyen 87%?
Itt valami nem stimmel a sártba, de 87%-ot ír, de ez tényleg nagyon furcsa.
Hát nem, egy ilyen lomha blue chip az nem szokott 87%-ot.
Nem, ott szerintem elromlott a számláló.
Biztos.
Én megnéztem a grafikont, abban nincs 87%, és ráadásul 5 napos átlagban majdnem 2%-os erősödés van. Tehát lassan, szépen lassan jön föl. Néha elromlanak ezek a grafikon számlálók, és akkor rosszul.
Néha minden elromlik.
Rosszul adja ki, de igen. Ott virít pirosban, hogy 87% az elég csúnyán néz ki, megijedtem. Na mindegy.
Kérlek szépen, ja igen, van még?
Igazából nincs. Egyébként a hangulat pozitív a távol-keleten, úgyhogy még az is lehet, hogy így jól jövünk ki ebből a hétfőből. Egyébként az Afterpay-re ugrott meg Ausztrália, arra az egész felvásárlásra, amiről beszéltünk, a Square Afterpay felvásárlásra, és a Nikkei is erre rámozdult állítólag, de minden esetre 2%-os pluszban van a Nikkei, ami elég erős, elég combos. A Shanghai is 1,5%-os pluszban van, és a hongkongi értéktőzsde indexe is 1%-os pluszban, úgyhogy erős ázsiai
miközben a coinok és tokenek piacán a korrekció, mert azt számolgattam, amit kérlek szépen, hogy a bitcoin...
Hát mi most már 40 ezer majdnem.
Már megint majdnem, igen. Mert már volt.
Ja, 42 ezer, és most megint majdnem.
39.730-ra, most egy kicsit ilyen lefelé ágban van, de hát egy 10 napos rallin van túl, 29.500-tól 42 ezerig egy végtében, hát az testvérek között is 40%-os ralli, hát azt azért illik lekorrigálni. És nem is oly nagy mértékben, igen. Úgyhogy ez még egy egészséges korrekció, egyelőre jó bőrben van, és a hozzá hasonlók.
Hát majd meglátjuk, hogy nyit Európa, mert egyébként az utazási szektort azt kicsit megagyabugyálták, vannak ezek a komoly tüzek, ugye, a delta variáns, rengeteg minden, ami nem kedvez az utazási szektornak, úgyhogy az nem tetszett annyira a befektetőknek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na, azt mondja a kedves törzs hallgatónk, hogy aranyos ez az ezüst hátú hasonlat. Remek, aranyos, mondja Judit. Köszönjük
aranyos
szépen.
Aranyos az ezüst hát, igen. Ez egy jó mondás lesz.
De nem szabad minket feldühíteni. Tehát mi nagyon aranyosak vagyunk, és
igen.
Tényleg, de... Na...
Mi lesz? Hírek?
Hírek lesz.
Elmondjuk az elérhetőségünket. 0630 2010 909, ez SMS, WhatsApp és Viber üzenet küldési lehetőségre ad lehetőséget. Ez így nem jó, mindegy. Szóval ezen a számon tudtok
küldeni üzenetet.
Igen, ez a lényege. Háromféle formátumban vagy platformon is. Miközben hallgatjátok Tarai Bolya híreit, azután pedig visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádion. Augusztus 2-a van, hétfő reggel, 4-8 lesz, 2 perc múlva, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
és a 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Azt mondja, hogy 45 évesen a 18 éves kori versenyem súlyom alá kerültem, 75 kiló egy 5 hónapja befogadott kutyusnak köszönhetően, mivel vele sokat sétálok, így ment le 7-8 kiló, úgyhogy ugyanúgy érkezem, mint előtte, hajrá, ja étkezem, nem, igen, mint előtte, hajrá, írja a fedélzetmester. Igen, igen. A kutya az
kutya
jó,
az segít.
Megsétáltat minket. Úgyhogy ez egy jó ötlet, azt mondja, hogy mi van, még útinfót kaptunk-e? Hát nem, úgyhogy megnézzük majd, hogy az útinform mit ír.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát,
van baleset, több is, sajnos.
Tényleg?
A nyugati téri felüljáron befelé történt baleset, a forgalom egy sávban váltakozva halad, ez most volt egy pár perce, és az Izabella utcában a Dob utcánál történt baleset, ez már egy fél órája volt, úgyhogy lehet, hogy ez megoldódott, és a Róbert Károly körúton van egy jelzőlámpa hiba, sötétek ott a jelzőlámpák a Papp Károly utcánál, rendőrök irányítják a forgalmat.
M0-as autó déli szektor, a szokásos M1-es autópálya felé Dunaharaszti halásztelek között torlódik a kocsisor, 30-40 perc már most az időveszteség, ez 8 órakor szokott lenni. Az ellenkező M5-ös autópálya irányába tartó oldalon pedig Nagy Tétény térségében torpan meg a kocsisor, ott 10-15 perc a plusz menetidő. És fontos lehet az arra közlekedőknek, hogy augusztus 2-án hétfőtől, vagyis mától folytatják a felújítási munkákat a 31-es főúton, ahol a Mende és Tápióösszecső közötti szakaszon megkezdik a burkolat marását és újra aszfaltozását. Várhatóan augusztus 7-én szombatig több helyen lesz félpályás lezárás és jelzőörös irányítás, így napközben torlódások várhatók.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na hát egy csodálatos történetet látunk. Tényleg az, hogy Sukoró és Velence vitatkozik egy ideje az EFOT miatt, az már tudható volt, miután ugye Velence azt mondta, hogy ő nem hajlandó tovább megrendezni vagy helyszínt adni az EFOT fesztiválnak. Sukoró rögtön bejelentkezett rá, és a probléma ezzel az volt ugye, hogy gyakorlatilag minden bevételtől így Velence elesett, amit egyébként az EFOT jelentene, viszont magától, ami miatt, amire panaszkodtak, és ami problémája volt a városnak ezzel a fesztivállal, az meg megmaradt neki, hiszen magától a városnak a határától néhány száz méterre rendezik meg, de már Sukorón belül ugye az EFOT fesztivált, így aztán maradt volna az a szituáció, hogy mindaz a sok ember, ugye ez a napi, mit tudom én, 30-35 ezer ember, aki érkezik erre a fesztiválra, az ugyanúgy átmegy Velence városon, használja a közterületeket, és stb. És stb. Ugye akiknek nem tetszett ez, azok szerint szemetelnek, és még rengeteg minden van.
Parkolnak,
szemetelnek, élhetet nem. Hogyha szépen akarjuk fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy a város infrastruktúrája nincsen arra felkészülve, hogy ezt kielégítse ilyen tömegben egyszerre. Na most ugye az a hír, hogy így aztán ugye magától ugye a bérleti díjtól, meg minden ilyentől ugye lemondtak róla, hogy ne legyen ez a probléma, Sukoró szépen átvette, viszont az a helyzet, hogyha valaki busszal, vagy valaki főleg vonattal érkezne az EFOT fesztiválra, akkor ugye meg Velencén, vagy Kápolnásnyéken száll le a vonatról, és utána szépen átsétál a helyszínre. Na most elkezdett a két város önkormányzata egymással egyeztetni, próbáltak valami kompromisszumos megoldást kitalálni, ami Velence város hivatalos Facebook oldala szerint nem sikerült. Így aztán fogták és lezárták azt az útszakaszt, ami az Evezős út, illetve a Tóparti útnak az eleje, az Evezős út, lezárták, és azt mondták, hogy akkor ott egy ilyen megoldással nem teszik lehetővé az áthaladó forgalmat. Így aztán, aki el akar jutni az EFOT fesztiválra, annak egy 8 kilométeres kitérőt kell tennie, át kell mennie Sukoron keresztül, hogy visszajusson arra a helyszínre, ami egyébként pár száz méter lenne.
De nem akármilyen 8 kilométer, ez egy oda-vissza húrok gyakorlatilag.
Igen, ez egy hegyvidéki, ráadásul föl kell menni oda.
Föl kell menni, és párhuzamosan, tehát elmész erre 4 kilométer, vagy 3-at, fölmész 2-t, 3-at vissza.
Ugye, hát nagyon nehéz igazságot tenni, nyilvánvalóan hülyén hangzik ez, hogy a lényegében oda az északi strand mellé, arra a helyszínre, ahova tervezik a, ugye az evezős pályához a fesztivált, oda úgy kéne elmenni, hogy azt a pár száz méter helyett gyakorlatilag autóval is 18 perc alatt lehet megtenni ezt az egészet. Ha hozzászólók közül lehet olvasni sok érdekeset a Facebook oldalon, hogyha valaki nézegeti Velence városhivatalos oldalát, sokan azt mondják, hogy gratulálok, micsoda megoldás született, mások azt mondják, hogy egy kis kerülő, amíg nem veszik tudomásul, hogy vannak más igények is, ki lesznek utálva. És aztán van egy ilyen kérdés, hogy és a bringások merre mennek? Mert ugye az Euroveló az része annak, tehát hogyha valaki csinált már Velence tókört, akkor azt tudja, hogy az a rész, ami ott az erdőben megy, ugye ez a tóparti út, később az Evezős utca, ez része, és párhuzamosan halad az M7-essel, ugye ott a tó mellett, ez a bicikli útnak a része. Úgyhogy valószínűleg a biciklisek sem, biciklisták sem tudnak ott átmenni, mert nyilván, hogyha a bicikli forgalmat engednének, akkor élelmesen be lehetne szállítani mindenfélét a biciklivel. Na most hát nem tudom, hogy ennek mi lesz.
Pedig ezt akartam kérdezni, mert én láttam erről egy tudósítást, és ott még azt nyilatkozta a Velence polgármestere, hogy még tárgyalnak.
Hát igen, ők szeretnének.
Ugye, ez jövő, ugye az EFOT az jövő héten lesz 11 és 10... nem hétvégéig tart, ugye? De 15-ig, a 11 és 15-e között. Tehát elméletileg... Viszont a lezárás, hogyha jól látom itt a Telex cikkén, akkor az mától lenne érvényben 20-áig. Úgyhogy van valami elvi esély arra, hogy ez változik.
Azt mondták, hogy kifejezték a reményüket, hogy sikerül ennél jobb megoldást találni. Hát nem tudom elképzelni, jobban. Hogy mi a jó megoldás. Igen. Tehát, hogy ugye itt tényleg az a probléma, hogy azért nem akarta a város, hogy ott legyen a fesztivál, mert sokan, akik ott laknak, szóvá tették, hogy a közterületek parkolóvá, az utca terei WC-vé és szeméttelepi alakulnak át. Egyszerűen nem képes ezt kezelni ez a város. Már akkor is gond van egyébként, amikor jó meleg nyári napok vannak, és mindenki megérkezik a fantasztikus beachre, a Velence korzóra, nem lehet leparkolni sehol, ugye nagyon sokan panaszkodnak, hogy oda parkolnak eléjük, a házuk elé, tehát egy kicsit olyan kaotikus olyankor is a szitu, na most az nem 35 ezer ember, hogyha az ott megérkezik, most ezt nyilván lehetne, az a baj, hogy tényleg én nekem egyébként nyilvánvalóan semmi bajom a fesztiválokkal, de valahogy valamiféle olyan megoldást kell találni, ami az ott lakóknak is jó, és a fesztiválozóknak is jó. Az viszont nem annyira jó, hogyha az egyik város, ami szomszédos, megrendezi, és a másik város pedig megszívja az összes olyan dolgot, ami egyébként neki negatívum volt.
Igen, tehát az átpotyog, áthullik.
Áthullik. Áthullik a slett.
Igen, áthullik a trutyi, de haszon meg nincs belőle. Hát akkor ez viszont nem egy egyhetes történet.
Hát ez nyilván szerintem sem.
Infrastruktúrával, parkolókkal, nem tudom, mivel lehetne.
Hát figyelj.
Ha egyáltalán érdemes erre rágyúrni.
Gondolom, hogy... volt egy olyan ajánlat, hogy hát akkor legyen egy olyan, hogy a sukorói közterületfenntartók segítsenek be, vagy pedig megcsinálják a velenceiek valamilyen bedolgozó vállalkozóval, és kiszámlázzák a másik városnak, hogy akkor ez ennyibe került, de hát gondok vannak bőven, és itt most nem kéne ezt politikai szintre emelni, előbb-utóbb úgyis oda emelkedik, mert nyilvánvalóan már a hozzászólások között megvan az, hogy ez már azért van, mert, és politikai szintre emelik. Egyáltalán nem, hát ez város politikai szinten talán igaz lehet, de semmiféleképpen nem nagy politika, hanem egész egyszerűen azt szeretnék, hogy normálisan legyen kezelve ez a szitu. Hát nem tudom, mi lesz. Egy hét, igen. Ez nehéz ügy.
Hát nagyon. Úgyhogy így most egy kicsit olyan esélytelennek tűnik, de majd meglátjuk a fejleményeket. Akkor a lényeg az, hogy a lezárás az mától érvényes.
Igen, igen. Majd elbringázom arra, aztán megnézzük,
jó,
hogy
jó,
történik.
Jó, jó, oké.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
Na hát átlagkeresetekről, átlagbérről,
minimálbérről.
Minimálbérről lesz szó, ugyanis úgy tűnik, hogy kisebb volt a szokásosnál az átlagkeresetek növekedése. Belengedték viszont a 200 ezer forintos minimálbért jövőre, és közben egy tanulmány szerint uniós szinten a magyarok nagy része szegénynek számít. Ez a nagy része, ez azt hiszem, hogy több mint háromnegyede volt. Hát, hogy ezt hogyan próbáljuk meg egybe csomagolni, majd Németh Dávid segít nekünk, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Nézzük meg először ezt az átlagkeresett növekedést, és hogy kisebb volt a szokásosnál, minek köszönhető, mik az adatok?
De elsősorban a magánszektorban lassult be a bérdinamika, ott ilyen 6,7%-kal nőttek, míg korábban az elmúlt években inkább 10-11%-os növekedés volt. Ennek részben az az oka, hogy idén 4%-kal emelték a minimálbért, a korábbi években 8%-kal került följebb. Hát ezen kívül azért voltak olyan szektorok, ahol az elmúlt időszakban azért még nem volt munkaerőhiányos állapot, mint mondjuk a Covid megérkezése előtt volt, tehát ott a bérnyomás is jóval kisebb volt a munkáltatók számára. Úgyhogy részmunkaidőbe is ugye próbáltak elküldeni embereket, ezzel is egyáltalán munkahelyeket megtartani, tehát ez is azt mutatta ebben az időszakban, hogy nincs akkora munkaerőpiaci nyomása a munkáltatókon, mint korábban volt. Úgyhogy ezek, amik lefelé húzták, ami fölfelé egyébként, ott ez egy kisebb kör, az elsősorban az orvosoknál, egészségügyi dolgozóknál, amit a pandémia követően bevezettek, nagyobb bér felzárkóztatás, vagy hát ez a program, ami elindult, ez az, ami ott húzza felfelé 30-40%-kal a béreket, és így a közszférában egy ilyen 13% körüli növekedés volt, és ez az, ami segítette, hogy egyáltalán a mutató az ne essen jobban.
Hát ugye itt is azért látjuk a felhőket e felett egészségügyi dolgozók kapcsán, de nézzünk egy kicsit mögé, ez a versenyszektoros 6,7%-os növekedés, hát ez gyakorlatilag eltüntette az infláció egy az egyben, ami hát Magyarországon a legmagasabb most az egész EU-ban.
Így van, sajnos, hogyha a május-júniusi inflációs adatokat nézzük, akkor a 5% fölötti volt a pénzomlásnak az üteme, úgyhogy valóban a nagy része ennek a béremelkedésnek eltűnt. Ez se szokványos, hiszen az elmúlt 3-4 évben rendre 6-7-8%-os volt a reálbéreknek a növekedése, és ez az, ami most hát ezekben a hónapokban nulla közelébe esett le, de az év első 5 hónapját is, ha nézem, akkor is jóval alacsonyabb, ilyen 1,5-2% körüli volt csak a reálbér, és hát ez a hivatalos inflációt nézi, ugye nagyon sokan a kosaruk teljesen más, mint az inflációs kosár, és sokkal nagyobb súlya szerepel benne például az élelmiszer, ahol meg azért inkább 9-10%-os drágulás volt. Hogyha ezzel vetjük össze, akkor nem, hogy reál értelemben nem nőtt a fizetés, hanem akkor még csökkent is a reálkeresetnek a mértéke.
És talán ez a szomorú az egészben, hogy van ez a tanulmány, amit említettem, a Tárki tanulmánya, ami megnézte, hogy 2005 és 2017 között Magyarországon uniós összevetésben még romlott is a szegénységi küszöb, és az azt jelenti, hogy ez alapján ki lehet mondani, hogy elszegényedő ország vagyunk?
Volt egy ilyen tendencia, azért ez 2017-ig nézte, 18-19 az még két jó évnek számított Magyarország esetében. Ott én úgy emlékszem, hogy már nem nőtt jobban, hanem egy picit azért javult ez a mutató. De összességében hát a szegényebbek közé tartozunk, és hogyha az országot megnézzük, akkor óriási különbségek vannak a tartományok között. Vannak olyan területek, járások, régiók, ahol akár 2,5-szer kisebbek a bérek, vagy hát az egyfőre jutó jövedelem, mint mondjuk a leggazdagabb részeken. Úgyhogy országon belül is nagy különbségek vannak, és hát ez részben abban is látszik, hogy van olyan terület, ahol sokkal magasabb a munkanélküliség Magyarországon, akár 8-10-12%-os, van olyan terület, ahol meg 1-2%-os ez a mutató.
Igen, közben rögtön meg is érkezett, ugye a statisztikákról beszélünk, és az átlag bérekről a Facebook oldalunkra egy kép, ahol lehet látni, hogy a mesehősök közül a 7 törpe, akik mind bányászok, a jövedelmük ugye 100 arany fejenként, és ott van a Hófehérke, mint bányatulajdonos, 2340 aranyos jövedelemmel. Nyilván így az összjövedelemből az átlag, az nagyon jól kijön, hogy 400 arany fejenként, de ezzel nincsenek Szundi, Kuka és Habci, nincsenek kisegítve ezzel. Úgyhogy igen, ez az átlag. De te pont arról igen, beszéltél, hát, hogy vannak olyan régiói az országnak, ahol még mélyebb a szegénység.
Így van. Hát ha megnézzük a mediánbért az átlagbérhez képest, akkor körülbelül egy 100 000 forinttal alacsonyabb a bruttó bér ott, tehát kb. Már az is egy 20-25%-os különbséget mutat. Ugye ez már szemlélteti azt, hogy a lakosságnak a fele az a medián bér alatt, tehát ennél a 100 000 forintnál alacsonyabb, tehát a bruttóban 330 000 forint körüli összeg alatti jövedelemből gazdálkodik, ugye a másik fele az, aki 330 000 fölöttiből, tehát ez is mutatja, hogy az átlag és a mediánbér között, hogyha nagyon nagy a szakadék, akkor ott biztos, hogy van egy nagy jövedelem eloszlásbeli probléma. Azaz, kevesebben vannak, akik sokat keresnek, és az fölfelé húzza az átlagbért, még a nagyon sokan, akik pedig alacsonyabb jövedelműek, és az meg lefelé húzza a mediánbért.
Hogy lehet ebből kikeveredni?
Ugye? És mennyiben változtatna a helyzeten egy magasabb minimálbér, ugye, ami most 200 000 lesz vélhetően, mert ismerve a kormányzati döntési mechanizmust, ugye konzultáció ide vagy oda, az valószínű, hogy bevezetésre kerül, szóval ez mennyiben javítana a helyzeten, és egyáltalán hogy bírnák ezt a cégek?
A 200 000-es minimálbért azt szinte biztos, hogy nem tudják egy év alatt véghez vinni, valószínű, hogy 2-3 év alatt lehet ezt meglépni. Itt mindig az is kérdés, hogy ez az egész bértáblát hogyan fogja változtatni, tehát mindenkinek ennyivel csúszik fölfelé, majd a jövedelme, vagy tényleg a nagyon alacsony jövedelmieknek fog ezáltal növekedni. Úgyhogy ezt még nem látjuk pontosan, hogy hogyan befolyásolja, azt mindenképpen segítheti, hogyha közben az infláció nem száll el. Tehát itt mindig ez a érdekes játék, hogyha nagyon agresszíven emeljük mondjuk a béreket, és közben nem tudjuk lentartani az inflációt, akkor félő, hogy esetleg elviszi az infláció a béremelést, de azért tegyük fel, hogy a jegybank vissza tudja szorítani 3% környékére az inflációt, hogyha van egy 8-10%-os minimálbérnövekedés, akkor abban mindenképpen tud segíteni, hogy a létminimumtól eltávolodjanak a legszegényebb rétegek, még hogyha szegénységben is élnek, akkor is legalább a létminimumhoz képest javuljon már a helyzetük. Illetve hát ugye ami egy nagy kérdés, hogy azok, akik nem tudnak munkát vállalni. És ugye mindig ez a kérdés, hogy van egy munkaközpontú gazdaságunk, ami alapvetően persze jó, hogy próbáljuk rávenni az embereket, hogy dolgozzanak, de biztos, hogy vannak olyanok, akik nagyon sokan, akik önhibájukon kívül vagy olyan területen élnek, ahol nincs munka lehetőség, és nem tudnak elköltözni onnan, hogy azoknak a különböző szociális jövedelmei támogatásait, hogy ki tudjanak törni ezekből az alacsonyabb jövedelmi rétegekből, vagy mély szegénységből, ők milyen támogatást tudnak kapni a kormánytól, és milyen programokat tudnak ezért ennek érdekében indítani. Úgyhogy ezzel lehet segíteni azt, hogy ez a szakadék ez valamelyest elkezdjen csökkenni.
Hát ez nem lesz egy év alatt megvalósuló dolog. Érdemes átolvasni a tárki tanulmányt, illetve azt, hogy milyen adatok vannak ugye az uniós szegénységi küszöb kapcsán, egyáltalán mely országok körébe tartozunk. Románia és Bulgária után Magyarországon a legalacsonyabb ez az érték. Itthon a szegénységi küszöb mindössze az uniós átlag 40%-a. Összehasonlításul lengyeleknél ez 70% körül van, a cseh küszöb pedig az uniós átlag 80%-a körül mozog. Azért ez már nem mindegy ez a szám. Hát... Oké, nem vidám a téma, de legalább rávilágítunk arra, hogy milyen problémák vannak strukturálisan. Dávid, köszönjük szépen!
Köszi szépen! Jó pihenést!
Köszönöm szépen! Szép napot nektek! Sziasztok!
Szia! Németh Dáviddal, a KNTH bankvezető makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk.
Hírek jönnek. Így van, hírek jönnek, ezzel folytatjuk, utána pedig jövünk vissza, és még több makrogazdaság jön.
Megjelent D-kartárs, bocsánat. Breaking news. Borongos, jó reggelt, kartársak, a rossz időre tekintettel kicsit kiürült a Balaton, a Péknése kellett nagyon sorban állni. Külön öröm és élmény volt a hétvégén Defaz koncert előtt Kántor kartárssal két szót váltani élőben.
Így van. D-kartárs. Akkor még ő pihen, értjük. Köszönjük szépen, jönnek tehát a hírek, utána pedig európai konjunktúra és amerikai munkaerőpiaci adatok.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet!
millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Nos, konjunktúra indikátorok és munkaerőpiaci adatok. Izgalmasabbnak tűnő hétnek látszik ez a mostani, mint az előbbiek, bár ugye múlt héten meg kamatemelések voltak, és azon lehetett izgulni, hogy a kommentekből mazsolázgatni, most meglátjuk, hogy milyen makroadatok jönnek, illetve ezek mit mutatnak. Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője vezet be ezekbe minket. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Na, európai konjunktúra, mit várunk, mikor?
Igazából a hét folyamán folyamatosan fognak június havi konjunktúra adatok érkezni az euróvezetből, és hát a múlt héten, ugye pénteken megjelent a második negyedéves GDP gyorsbeslése az övezetre, amiben azért voltak meglepetések. Ugye a németek azok gyengébben muzsikáltak, mint ami a várakozás volt, de az euróvezet összessége meg igazából jobb volt, főleg meglepő módon a déli államok miatt, olasz, spanyol, portugál. És hát igazából ezek a konjunktúra adatok, ezek ugye júniusi adatok, ezek egyrészt azért lehetnek érdekesek, hogy azt lássuk, hogy mi volt az oka ezeknek a meglepetéseknek, másrészt meg azért, mert ugye június már a negyedév vége volt, tehát ami ott történt, az jobban áthúzódik vagy nagyobb hatása lehet a harmadik negyedévre, tehát a harmadik negyedéves GDP-re is ad valami támpontot. Ugye konkrétan az adatok, amik lesznek, lesz egyrészt szerdán euróvezeti kiskereskedelmi forgalom, aminek ami olyan szempontból is érdekes egyébként, hogy azért gyakorlatilag az euróvezeti kiskereskedelmi forgalom az azért jó néhány hónapja már hol föl, hol le ment egy-egy hónapot, tehát érdekes, hogy júniusban ebből így tartósabban ki tudott-e törni ebből a trendből, mert a májusi adat is egyébként az éppen viszonylag jó lett. Aztán lesznek még egyébként német kiskereskedelem is lesz, meg egyéb országokból is, de amit még érdemes figyelni, az a német ipari termelés és ipari megrendelések, ez csütörtök péntek. Ugye ez meg arra adhat magyarázatot, hogy a német GDP, másik név és GDP az miért lehetett gyengébb, mint amit vártak. Valószínűleg a június nem sikerült különösebben erősre. Úgyhogy hát ugye a GDP után ezek az adatok azért nem annyira érdekesek, mint a GDP előtt, de hogy azért ezek adnak támpontot. Egyrészt, hogy mi állhatott a másik negyedéves teljesítmény mögött, illetve a harmadik negyedévre ez alapján mit várhatunk igazából.
Meg hát ami most egyfolytában terítéken van, már ma mi is említettük, hogy ez a csiphiány és az autóipari kibocsátás, ugye ez folyamatosan górcső alatt van, és folyamatosan érdekel mindenkit, hiszen ez egy nagyon komoly befolyásoló tényező.
Így van, tehát igazából a április május a német iparban ugye azok ilyen hóparról alapon kis mínuszra sikerültek, és alapvetően ugye itt az autóipar gyengélkedik, úgyhogy nyilván ez nagyon érdekes lesz, igen.
A hét második felében, végében, pénteken pedig amerikai munkaerőpiaci adatok jönnek. Itt mi a várakozás az előzőhöz képest, emelkedést várnak?
Igen, de egyébként azért azt elmondanám előjáróban, hogy azért ez lehet, ami igazán piacmozgató lehet, ugye több okból fakadóan is, hogyha emlékeztek, meg emlékeztek a hallgatók, ugye múlt szerdán volt amerikai kamatdöntés, vagyis hát nem volt döntés, de hogy ugye akkor ült össze a kedden szerdán a Fed, és igazából azért tett egy ilyen óvatos kommunikációs lépést az irányba, hogy hát elismerte, hogy érdemben javult a helyzet az előző hónaphoz képest, meg hogy az amerikai gazdaság azért szép helyreállásban van, bár egyébként pont ugye a csütörtöki másik negyedéves GDP az gyengébb lett az amerikaiaknál, de ami a lényeg, hogy többször elmondták egyébként Jerome Powell is a sajtótájékoztató után, és más tagok is, ugye, hogy hát szeretnének még látni egy-két erős ilyen munkaerőpiaci adatot, ami most pont pénteken jön ki már, mint az adat, és ugye itt különösen a nem mezőgazdasági álláshelyek számának változását figyelik. Itt a piac 900 ezres bővülést vár egy hónap alatt, ugye a június az 8, ez júliusi adat lesz, a június az 850 ezer volt, viszont ami egy erős adat lett, de az azt megelőző hónapokban inkább elmaradt az adat a várakozásoktól. És itt még azt érdemes tudni, hogy gyakorlatilag most az amerikai foglalkoztatás az olyan 7-7,5 millióval marad el a pandémia előttől, és igazából ebből olyan 3 millió ember kivonult a munkapiacról, és ugye 4-4,5, aki keresne állást, de hát nem talál olyat, ami erre szüksége van, vagy nem talál. És hát ebből a szempontból ugye, hát hogyha most egy 900 ezeres erős adat lesz, akkor már majdnem 1 milliót ebből ledolgoztunk. Ami miatt még egyébként még érdekes lehet az adat, hogy fokozatosan járnak le ezek a munkanélküli pandémiához kapcsolódó munkanélküli segélyek, tehát lehet, hogy ez is jobban ösztönzi a munkavállalókat arra, hogy elhelyezkedjenek, de egyébként pont a hétvégén nyilatkozott egy másik fettag, hogy ő az október elején megjön szeptemberi adatokig várna, és akkor meglátják, hogy addig mennyit fejlődött az amerikai munkaerőpiac, és akkor döntenek ugye erről az eszközvásárlási program szűkítésére. Hát meglátjuk most ugye ebből van a július, utána még augusztus-szeptember, de hát nyilván nem mindegy, hogy itt mekkora lesz a bővülés, ugye elmarad ettől a 900 ezertől, esetleg több lesz.
Hát meg ugye a delta variáns terjedése az még gátat szapat ennek az egész ügynek, úgyhogy meglátjuk. Azért kell egy kicsit csepegtetni a piacoknak. Most el vannak foglalva a gyors jelentésekkel, de azért figyelik azt, hogy a Fed mit mond.
Így van.
Oké, okay, köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Oké, okay, köszi.
Szia. Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük meg, hogy a héten milyen fontos makrogazdasági adatok jönnek, és hát kiderült, hogy Európában főleg konjunktúra adatok, Amerikában munkaerőpiaci adatok, amikre figyelnek most a befektetők, közgazdászok.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik.
Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk.
Na hát egy érdekes tanulmányt készített a Honeywell, és ezt szemlézte az fmbusiness.hu, ami a kutatásban, vagy a tanulmányban azt arra kérdésre keresték a választ, amire szerintem sokan kíváncsiak vagyunk, hogy mi marad velünk a pandémia után is. És ugye alapvetően facility managementről van szó, tehát iroda épületek üzemeltetéséről. És hogy az új norma, ez az egyik a ma gyakran használt már közhelyességi koptatott kifejezéseknek.
Igen, új norma, vagy új normális. Igen.
New normal. Szóval, hogy az a kérdés, hogy sok facility manager számára a post-covid munkakörnyezet tökéletes jellemzése az. Van ez a tanulmány, aminek az az eredeti címe, és elérhető egyébként az fmbusiness.hu oldaláról, be van linkelve, hogy Rethinking Buildings Post-COVID-19. És ezt szerintem tök jól összefoglalja a nemzetközi tanulmány azt, hogy miről van szó, hogyan kell újra gondolni ezeket az ipari, illetve irodaépületeket a COVID időszak után. És a megkérdezett facility managerek 3/4 szerint a járvány miatt át kell, hogy gondolják, hogyan működjenek tovább a létesítményeik. A felmérésben résztvevő szakemberek 75%-a gondolja úgy, hogy hosszan velünk maradnak a pandémia szakmára gyakorolt hatásai, tehát a biztonságos távolságtartás, fokozott takarítás, beltéri levegő minőségének javítása, ez három olyan terület, ahol fenn kell tartani azokat az intézkedéseket, legalábbis a megkérdezett szakemberek szerint, amit a járvány idején kezdtek el, vagy akkor alakítottak ki. Tehát lényegében ezek rutin, napi feladatok lesznek továbbra is. Ezen kívül azt mondták, hogy 62%-uk mondta azt, hogy elsődleges fontosságú egy egészséges épület menedzselése. És hát ugye ez nagyjából rímel arra, amit sokan mondanak, hogy nem csak nyilván nem csak az irodaépületeknél, hanem az élet más részén is velünk marad egy csomó minden, amit a COVID alatt sajátítottunk el, vagy vezettünk be, mint napi rutin feladat. Már csak azért is, mert egyrészt vannak ezek a különböző variánsok, másrészt hasonló jellegű vírushullámok jöhetnek a jövőben, és ezeket a legegyszerűbb úgy kezelni, hogyha már eleve megakadályozzuk a terjedésüket. Úgyhogy tényleg érdekes, vannak olyan részei a tanulmánynak nyilván, amikről már sokat beszéltünk, és esetleg közhelynek hangzik, de valójában érdemes átolvasni, meg belegondolni, hogy pont egy ilyen facility managernek, vagy managementnek, vagy egy ilyen részlegnek, vagy egy cégnek, aki ezzel foglalkozik, hogy milyen feladatai voltak korábban, és az hogy változott meg, és hogy nőttek meg az ilyen tisztaságra vonatkozó.
Igen, meg például a beltéri levegő tisztaságának javítására vonatkozó válaszadók 62%-kal nyilatkozott úgy, hogy többet fektetne ebbe a területbe, és az érintés nélküli technológiák alkalmazása is 56%, amivel összefügghet a távoli épületirányítási rendszerek alkalmazása. A szakemberek 54%-kal lát ebbe 50 növekedést, és 67% pedig azt vallja, hogy a világjárvány követően biztosan fektetnek intelligens épületkezelési
rendszerekbe. Igen, ez tök érdekes, hogy eddig ez egy ilyen flick-flack volt, vagy egy ilyen high-end megoldás, hogy ha volt olyan iroda, vagy olyan cég, aki azt mondta, hogy ő nagyon szeretne ilyen elöljáró lenni, és így ezzel is egy ilyen imidzset mutatni magáról, hogy például érintésmentes technológia van az irodában sok helyen, az ajtóknál, ahol még ezt lehet alkalmazni. Mások azt mondták, hogy jó, hát ez egy ilyen, egy ilyen nice to have kategória, de valójában költségcsökkentés szempontjából nem kell. Hát ott a kilincs, aztán igen, használjuk azt.
Meg jó, a billenők alatt kapcsoló, és nem minden, kell valami igen, szenzoros valami.
De most már ugye az van, hogy lehet, hogy a bérlők azt fokozatosan fogják figyelni. Tehát, hogy ahogy az autóknál bejött egy csomó olyan plusz, ami
egy darabig extra volt,
ugye most alapfelszerelés, ez az irodáknál ugyanúgy bejön.
Igen.
A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el.
Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk.
Hát ezzel nem várom meg a hírek utáni közlekedési híreket, mert fontos lehet, hogy elkerüljék, akik arra járnak. Kaptunk egy ilyen infót a hallgatóktól, hogy jó reggelt, Szentendrei Lidl előtt Budapest felé 3-as kocs. Az ott elég kemény lehet, és elég bezavarhat az előrejutásban. 06-30-20-10-9-9. Igen.
Hát ott ugye lehet kerülni, de be kell menni ott a... Hát, az nehéz. Az nehezen kerülhető
szakasz. Nehezen kerülhető?
Be lehet ott menni valahogy, most nem emlékszem, hogy mi van ott, a Kácos út talán, vagy valamelyik, de át kell menni ott a hegyen, és az nem olyan egyszerű.
Uh-huh. Jó, 06-30-20-10-9-09, ide írhattok még, hogyha valami láttok, gondoltok, vagy csak kérdezni akartok. Most Ari Ibolya jön a hírekkel, azután visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit, a 90.9 Jazzy Rádion, ahogy Endre említette korábban, a 250. adóvilág adás.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!